Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva a 84. Zsoltárnak az első versét énekeljük, a 84. Zsoltárnak az első versével dicsérjük Urunkat, Istenünket, ó seregeknek Istene! Helyünket elfoglalva, keresztelésre készülve, a 329. dicséretnek énekeljük a második versét, a 329. dicséretnek a második verse így kezdődik, nem éltem még e föld színén. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvérek, Isten házában, és áldást kérünk gyermeketekre. Hálaadással veletek együtt köszönjük meg őt, Istennek, hálát adva az ő szeretetéért. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. S íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, a felolvasott igét, amit most a járványhelyzetre való tekintettel eleinte a szószékről fogok magyarázni, és a későbbiekben is a szószékről egészen a keresztelésig hangzik majd a szolgálat. Ezt az igét Jézus akkor mondta el, amikor áldozó csütörtökön, a feltámadása után 40 nappal a tanítványaitól elbúcsúzott. Felment a mennybe, elbúcsúzott, és rájuk bízta azt a feladatot, hogy az ő küldetésében elmenjenek, tanítványát tegyenek, megkereszteljenek, és tanítsanak. Rájuk bízta azt a feladatot, hogy Isten kegyelméből továbbadják mindazt, amit ők kaptak, mindazt, amit Isten szeretetéből megértettek, és azt a küldetést folytassák, amit rájuk bíztak. Ünnepi alkalmak követik egymást, minden vasárnap ünnep, de most is, meg az előző vasárnap is, különleges vasárnap. Az előző vasárnap befejeztünk valamit, most meg elkezdünk valamit. Befejeztük a konfirmációval azt a folyamatot, amelyben most itt a gyermekekre gondolok, illetve hát a volt gyermekekre, most már fiatalokra, hiszen nagyon is fiatalok voltak már, 9-esek legalább a csapatban, hiszen elmaradt a tavaszi, nyár elejé konfirmáció, befejeződött valami, ami most újra elkezdődik. Kedves testvérek, most ezen a vasárnapon ennek a kisfiúnak elkezdődik hivatalosan is a konfirmációs előkészítője. Elkezdődik hivatalosan is, kicsit tiltakozott, ahogy hallottam, de majd ugye nem könnyű feladat ez, ilyen az élet, a gyermekeknek megvan a maguk akarata, aztán majd kialakul, hogy hogyan tovább. Szóval elkezdődött hivatalosan is, elkezdődik rövidesen hivatalosan is a konfirmációi előkészítő. És ezt most nagyon komolyan mondom, nem csak viccesen akarom mondani, hanem nagyon komolyan, hiszen azt majd nem sokára elhangzik az ígéret, hogy őt úgy fogják nevelni, és úgy fogják neveltetni, hogy akkor, amikor eléri azt az időt, mondjuk körülbelül 14 éves kort, mert hogy 2 éves a konfirmáció, és előkészítünk a maga a tanfolyam, akkor majd ő is hitvallást fog tenni. De az a tapasztalat, hogy azért ez nem így megy. Nem biztos, hogy majd akkor olyan könnyen, ha már most ilyen nehezen, akkor olyan könnyen rá lehet majd venni őt, hogy ide jöjjön a templomba, és kiálljon. Mit kell tennünk ezért? Jézusra kell figyelnünk, aki nem csak azt bízta ránk, hogy kereszteljük meg azokat, akiket ő elhívott, hanem azt is, hogy tanítsuk. Azt mondja, tegyetek tanítványokká, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek nevébe, ez fog történni, tanítván őket, hogy megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Szóval úgy tűnik, hogy a keresztelés után még van tanítás is. Ez azért érdekes, most ez így magától értetődőnek látszik, hiszen akit most megkeresztelünk, majd ugye nyilván óvodába jár, iskolába jár, egy csomó okosságot próbálnak a fejébe berakni, illetve majd mi is a konfirmációs előkészítőn. De akkor, amikor ez elhangzik, az első időkben egész családokat és jellemzően felnőtteket kereszteltek. A megkeresztelt felnőttet, aki hitvallást tett, utána a tanítványoknak, illetve a gyülekezet arra elhívott vezetőinek, kiválasztott embereinek, akiket ezzel bíztak meg, tanítani kell a keresztelő után is. Ugye van ez a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, nem folytatjuk, csak idáig. Szóval a jó pap holtig tanul, de ez nem csak a lelkészekre igaz, vagy a papokra, hanem a mi keresztény életünkre is igaz, hogy Isten igéjét igyekszünk folyamatosan ismerni, követni, megvalósítani az életünkben. Nincsen befejezve, nincsen elvégezve. És hogyha már itt tartunk, akkor gyorsan mondom, hogy a konfirmáció sem a pont a végén. Ugye a konfirmációs viccet biztos mindenki ismeri. Evangélikusokkal mesélem, mert velünk ez nem szokott megtörténni. Panaszkodik az egyik evangélikus lelkész a másiknak, hogy a toronyba annyi a galamb, és nem tudják, van hasonló problémánk nekünk is, a toronyba annyi a galamb, nem tudnak vele mit kezdeni. És azt mondja a szomszéd lelkész, konfirmáld meg őket, többet nem jönnek. Szóval mondom, velünk ez így nem történik meg bizonyára, de azért igazából ez az, ami utána is folytatódik, a tanítás. Jézus bízza ránk ezt a kérdést, Jézus bízza ránk, hogy a gyermekeinket hozzávigyük, hogy bátran vihetjük hozzá. A mi református egyházunk és általában a történelmi keresztény egyházaknak a többsége számszerűleg legalábbis a többsége, a gyermekeket is megkereszteli. Ez a keresztelés azonban nem egyszerűen csak úgy történik, hogy valaki becsöppen, hanem a szülők azok, akik, illetve a keresztülők és a család az, aki helyette tesz hitvallást és tesz ígéretet. Nem hitvallást nélkül, hanem a hívők gyermekeit kereszteljük meg. Ez az, amire tanít bennünket ez az ige, megkereszteljük a gyermekeket azért, mert tudjuk, hogy Isten előbb szeretett bennünket. Arról szól ez az ige, amiről szól az ének is, amit énekeltünk, aki figyelte, nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Karácsonyi ének ugyan, de teljesen jogosan énekelhető, most is szoktuk is, nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Eljött értünk az Úr Jézus, erre a világra jött, hogy bennünket megragadjon, és mi az ő gyermekeivé legyünk, követőivé, az ő országának a tagjaivá legyünk. Erre hív bennünket most is, és ez nem a mi döntésünkkel kezdődik, hanem Isten minden időknek előtt való döntésével kezdődött. Jézus eljövetele is, és kezdődött az is, hogy mi hozzátartozunk. Isten gyermekei vagyunk, és azt ígéri nekünk, hogy a világ végezetéig velünk marad. Nem azért marad velünk, mert mi olyan jók vagyunk, hanem mert ez az ő döntése. Kedves testvérek, azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg mindannyian Istennek ezt a szeretetét, aki bennünket nem hagy el. Amen. Most pedig jöjjetek, emeljük fel a szívünket, és valljuk meg a mi hitünket, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Megkérdezem, kedves édesanya, kedves keresztülők, kedves család, hogy a hitetek megvallása után megkérlek benneteket, hogy tegyetek nyilatkozatot, jelentsétek ki szándékotokat, fogadalmat tegyetek, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. A következő kérdésekre feleljetek. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék. Feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga öntként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Feleljük együtt, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a család minden tagjával együtt egy gyermekért, akit nekünk ajándékoztál. Kérünk, atyánk, őrizd meg, s engedd, hogy testi lelki épségben a te dicsőségedre felnevekedhessék. Tedd őt Jézus Krisztus igaz követőjévé. Segíts minket, hogy élő hitű, Krisztus Urunkat igazán segítő, fele barátainkat tiszta szívből szerető gyülekezet lehessünk. Segíts, hogy a ma tett fogadalmunkat teljesítve embertársainknak áldásul, s a te szent neved dicsőségére éljünk. Amen.
Lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy ti értek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Kedves testvérek, megkereszteltük Kori Mirkon, aki Budapesten 2018. május 6. napján született, és ahogy hallottuk, szép hangja is van. Isten áldja meg őt is, a családját is, édesanyját is, aki ebben a gyülekezetben, jól emlékszem, járt el a keresztséget, és konfirmált is, és tartozott ide. Szeretettel várjuk őket a későbbiekben is, az Isten tiszteleten, gyermek Isten tiszteleteken, és a táborokon is minden egyes gyülekezeti alkalmat. Átadom a keresztelési emléklapot, és szeretnénk átadni egy kis, nem tud előkelet volna, és nagyon sikerünk lett volna itt, rossz a marketing, egy kis ajándékot, egy füst ennek a mostani alkalomnak az emlékből, egy kis marcot, illetve a helyi szokásról szerint, meg lehet el a barátom szerintem, de majd így alakul. Szóval a helyi szokásunk szerint ilyenkor egy éneket szoktunk énekelni, amely ének most egyben már a következő ének is lesz, vagy a fő ének is lesz, de most egy áldás énekünk, ez pedig a 134. Zsoltárnak a harmadik verse. Szeretném megkérni a gyülekezetet, hogy maradjon helyén, a családot, hogy álljon fel és forduljon a gyülekezet felé. Így kezdődik az áldás, megálljon téged.
Véget ért. Szeretettel ajánljuk a családtagoknak, hogy maradjanak az Isten tiszteleten, természetesen őt szabad kivinni. A folytatás most egy picit gyorsítunk, kimarad a következő ének, hanem rögtön a Heidelbergi KT mai úrnapjára eső kérdés feleleteit fogjuk meghallgatni.
Harminckilencedik úrnapja, 104. kérdés. Mit akar Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy szüleimnek és valamennyi elöljáromnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak. Minden jó tanításuknak és büntetésüknek magamat illő engedelmességgel alávessem, és az ő vétkeik és szeszélyeik iránt is türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelében, az első levél 7. részében, a 7. résznek az első 16 versét fogom olvasni, ezt a hosszabb igeszakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemmel hallgassa végig. Megnevezett helyen, első korintusi levél 7. részében így szól hozzánk Isten igéje. Amikről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, és ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. A nemházasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom. Jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg. Mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. S ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el. Nincs szolgasság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudott te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudott te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet? Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, neked köszönjük meg, hogy megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy elhívtál minket a te országodnak az építésére. Köszönjük, hogy nem tekintettél a mi bűneinkre, nem tekintettél hiányosságainkra, hanem a te szeretetedből megszólítottál, és elhívtál, hogy hozzád tartozzunk, a tiéd legyünk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a napon is előtted állhatunk. Köszönjük, hogy hallhatjuk a te igédet, megismerkedhetünk a te üzeneteddel, és hogy megígéred a te szent lelked által, hogy valóban minden napon, ezen a napon is velünk vagy. Urunk, te látod, hogy honnan érkeztünk hozzád. Látod, hogy milyen reménységek közül, milyen nehézségek közül, milyen helyzetekből, hogy mi az, ami teher, ami számunkra, mi terhel meg, mi az, ami akadályozza, hogy békességünk legyen, és mi az, ami öröm, amely a szívünkben van. Kérünk téged, bár hogyan is jöttünk, bárhonnan is, te legyél az, aki megszólítasz, aki bátorítasz, aki meg tudod erősíteni a mi hitünket. Kérünk, hogy növeld a mi hitünket, hadd legyünk jobban a tieid, hadd értsük jobban a te kegyelmedet, hadd kövessünk jobban téged. Urunk, kérünk, hogy a te áldásod legyen az ige hirdetőjével és az ige hallgatóival. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 226. dicséretet énekeljük, az első versét. 226. dicséret első verse így kezdődik, gyújtsd meg szövétlekét. Második vers. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban, és ebből újra olvasom a 7. résznek a 9. versének a 2. felét, amely így hangzik, jobb házasságban élni, mint égni. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban először is azt szeretném tisztázni, hogy ez az ige nem csak a házasságról szól. Tehát, hogyha valakit úgy érzi, hogy nem érinti ez a kérdés, akkor is mégis érint bennünket. Egyrészt érint, mert, mint mondtam, nem csak erről szól, erről majd mindjárt ejtek is néhány szót, illetve abban a tekintetben is, hogyha személyesen nem is érint, tisztába kell vele lenni, hogy Istennek mi a terve, hogyha valaki ott van a környékünkön, a közelünkben, akkor tudjuk, hogy mi a helyes, mi az, ami Istennek az akarata ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, hogy nem csak a házasságról szól, és először ebbe az irányba mennénk. Alapvetően egy új helyzetbe kerülnek azok, akik az ottani gyülekezetbe érkeznek. Egy új helyzetbe kerülnek a korintusi gyülekezetnek a tagjai, hiszen korábban nem voltak keresztjének, első generációs keresztjének, és az maguk állapotában és helyzetében az a kérdés, hogy megértik-e, hogy más dolog keresztjének lenni, más-e az, hogyha Isten gyülekezetéhez tartoznak, mint hogyha nem tartoznának. Vajon az életüknek mely területei kell, hogy megváltozzanak, mely kell, hogy másmilyenek legyenek, mint korábban voltak. Mert hogy ők is olyanok, mint amilyenek mi is vagyunk, hogy akkor, amikor egy helyzetben vagyunk, akkor van valami fajta automatikus válasz bennünk, egy olyan válasz, amit úgy gondoljuk, hogy helyes, mert talán sokan mondták, vagy a többiek így gondolják, az ő életükben is van egyfajta olyan állapot, olyan helyzet, amiről meg vannak győződve bizonyára, hogy az úgy jól van, akár a házasságot tekintve is. Azonban az apostol azért ír erről, mert hogy nem biztos, hogy az, amit Isten elvár az övéitől, amiben utat mutat, amihez az övéinek igazodni kell, az ugyanaz, mint ami a világban van, a gyülekezeten kívül van. Néha mi is belefutunk ebbe a dologba, belefutunk, mert úgy tűnik, hogy ami a gyülekezetben van, az csak olyan lelki, és a gyakorlati rész az meg hát mindenki úgy csinálja, ahogy tudja. Persze ebben van valami fajta igazság is, hiszen egy csomó olyan gyakorlati dolog van, amit tudni kell csinálni, elkezdve az építkezéstől és így tovább. Tehát sok minden van, ami gyakorlati, technikai kérdés. Azonban az életünk felől való döntés és annak a megközelítése már nem csak ez, hanem fontos, hogy Isten mit gondol róla, fontos, hogy én mit gondolok arról, hogy Isten mit gondol róla. Fontos, hogy tudni akarjam, hogy mi az Istennek a terve. És így tanítja ezt a gyülekezetet. Még egy probléma van, vagy ami nehezíti ezt a dolgot, mégpedig az a nehezítés, hogy abban az időben korintusi gyülekezet is úgy gondolta, és az első keresztjének úgy gondolták, hogy ez a most ez az időszak, a kegyelmi időszak a sokkal rövidebb lesz. Mit értünk ez alatt? Talán mindannyian tudjuk, bizonyára mindannyian tudjuk, hogy Isten döntött arról, hogy nem fogja hagyni a bűnben az embert és a világot. Én gondolom, hogy úgy hiszem, hogy ez a döntés már a bűneset előtt megvolt, de a bűneset után ki is jelentette, amikor megígérte, hogy az asszonynak a utódja a kigyó fejére tapos, és hogy lesz változás ebben, hogy a bűn helyett Isten a tőle elfordult ember után nyúl, és megváltja, és újra lehetőséget ad neki a vele való közösségre, hogy az ő országának a tagja legyen. Ez az elhatározása Istennek be is következik, ezt végre is hajtotta, amikor az Úr Jézus megszületett, mint tökéletes kijelentés. És ő bizonyságot tett az Atyáról, bizonyságot tett a Teremtőről, bizonyságot tett Istenről, életével, tanításával és ártatlan halálával. Azután a bűneinket a keresztre vitte, és miután meghalt értünk, utána harmadik napon feltámadott, megjelent a tanítványoknak, és aztán pedig, ahogyan hallottuk most a keresztelési igénél is, a missziói parancsnál a mennybe ment, és a tanítványokra bízta mindennek a továbbadását. A továbbadását annak, ami előtte történt. De nem csak azt kell továbbadni, ami előtte történt, hanem azt is tovább kell adni, ami utána be fog következni. Mert nem csak arról szól az evangélium, hogy Jézus itt volt, meghalt értünk, felment a mennybe, megváltott bennünket, és elküldött minket arra, hogy hirdessük az evangéliumot, hanem az evangélium arról is szól, hogy van folytatás, hogy akik meghallották az ő szavát, azok az övéi, és nem csak most az övéi, hanem akik mellette döntöttek, azok mindörökké az övéi maradnak. Akár élek, akár halok, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Mindegy, hogy ebből a szempontból mi történik az életemben, illetve hát nem mindegy nekem, de abból a szempontból mindegy, hogy mindenképpen az Úré vagyok. Vagyis, hogy van a halál után feltámadás, van boldog feltámadás, van feltámadás az örök életre is. De mikor következik ez be? Biblia azt mondja akkor, amikor az Úr Jézus visszatér. És akkor jön az utolsó ítélet. Szóval nem csak úgy ér véget az evangélium, az örömhír számunkra az, hogy Isten elhívott bennünket erre az örök életre, de egyszer ez a valósággá is lesz, mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, akkor, amikor ez be fog következni. Vagyis nem csak annyiból áll az evangélium, ami megtörtént, hanem annyiból is áll, ami meg fog történni, ami előttünk van. És mi hisszük, hogy ez így is lesz. Azonban, amíg ebben a világban élünk, addig Isten útmutatása szerint kell, hogy éljünk, és kell, hogy ahhoz ragaszkodjunk. Ahogyan Pál tanítja a gyülekezetet, ezeknek az embereknek mondja el, hogy mit kell tenni, és hogyan kell viszonyulni ezekhez a kérdésekhez. Nagyon fontos, hogy lássuk meg, hogy kiknek szól az igen. Mindig nagyon fontos a körülmény, ahol elhangzik. Kiknek szól? Nyilván nekünk szól most itt, de először a korintusi gyülekezetnek szól. Egy olyan gyülekezetnek szól, ahol olyanok vannak, akik hisznek Jézus Krisztusban. Akik, amit most itt elmondtam, hiszik. Gondolom mi is, de a korintusi gyülekezet is. Nekik szól, és nekik mondja el ezeket a kérdéseket. Várták, hogy Jézus közeli visszatérése be fog következni. Úgy gondolták, hogy ez az időszak, amiről itt beszéltem, a kegyelmi időszak, amikor még lehet megtérni, mert csak ebben az életben tudunk megtérni, amikor Krisztus visszajön, akkor erre már nincsen lehetőség, addigra eldőlt a dolog, sőt, a legtöbbünk esetében még ennyi időnk sincsen, ha egyáltalán időről beszélünk, mert csak a magunk életében tudunk dönteni Krisztus mellett. Szóval úgy gondolták, hogy Jézus visszajön, hát akkor most mit bonyolítsuk az életünket azzal, hogy itt házasodunk, meg ahogy később, ugye vannak ilyen kérdések, abban az időben még ilyen kérdések is voltak, hogy hát akkor adjuk-e férjhez a leányokat, hogy aztán a fiúkat házasítsuk-e ki, mit tegyünk, mert hogy a szülőknek a kötelessége volt akkor, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekeiknek legyen lehetősége, illetve hát családjuk legyen, megtalálják a párjukat. És akkor ne tegyük. És Pál apostol, és nekem ez nagyon fontos, hogy nem mond, tehát nem egyetlen mondatba írja le, ezt tegyétek, nem ezt tegyétek. Nagyon komolyan végig gondolja az Isten kijelentése alapján, hogy mit is kellene tenni. És számomra ebben az igében ez az egyik nagy üzenet, hogy se nem áll a törvényeskedés oldalára, és mondja azt, hogy ha nem így, akkor mindenkinek vége, se nem áll a másik oldalra, amikor azt mondja, azt csináltok, amit akartok. Nem erről van szó. Hanem inkább azt mondja el, hogy ebben az embereknek a különböző helyzetében, és abban a külső helyzetben, amiben vannak, mi az, amit szerinte Isten tanít, és azt is elmondja, hogy hát ezt én mondom, van olyan rész is, ezt én mondom nektek, én így láttam ebben a bölcsességben. Vannak dolgok, amiket Isten ránk bíz. Nekünk szól, és hogyha végigolvassuk, akkor látjuk, hogy nagyon realista az apostol, nagyon valóságot látja, az embert látja a maga bűnével. Amikor azt mondja, hogy jobb házasságban élni, akkor nem csak arról beszél, hogy ez az Istennek a rendje, hogy ez a teremtési rend, hogy ez az az állapot, amire Isten elhívja, vagy amire teremtette az embert, hanem arról is beszél, hogy bizony ez olyan egy helyzet, amelyben sokféleképpen a bűn által terheltek vagyunk. Szóval, hogy a bűn az életünknek minden területén, ezen a területén is jelen van. Jelen van a bűn minden területén, és ezzel együtt kell élnünk. És mit lehet tenni akkor? Érdekes dolog, vagy hát nem érdekes, de egy nehéz kérdés ez a házasság kérdés. Nem azért, mint hogyha az, hogy házasságban élni, vagy azon kívül élni, csak úgy együtt, ez kérdés lenne a Biblia számára, úgy gondolom, hogy ez nem. De hogy a mai világunk pont egy olyan világ, ahol egyrészt úgy tűnt, hogy a probléma az, hogy mások akarják megmondani, hogy a házasság az milyen legyen, aztán most, amikor magunk mondjuk meg, hát kiderült, hogy ez se lett könnyebb helyzet, ez se oldotta meg a dolgot. Emberek vagyunk, akik együtt élünk a bűnnel, de vajon látjuk-e a célt? Látjuk-e, hogy Isten mit akar? Ahhoz, hogy értsük azt, amit tanít nekünk, ahhoz látnunk kell azt, hogy mi az, amit Isten ideálisnak vagy jónak tart. És látnunk kell azt, hogy hol vagyunk most, és hogy ebben a helyzetünkben mit tudunk tenni. Azt mondja Pál, arról beszél, hogy az a jobb megoldás, hogy azok, akik nem tudják felvállalni azt, hogy egyedül maradnak, ugye Pál önmagáról is beszélő egyedül maradt, nem azért, mert nem talált senkit, hanem azért, mert az evangéliumért maradt egyedül. Ez egy önálló döntése volt, ez nem egy kötelező döntés, nem kell valakinek így dönteni, nem véletlen, hogy a mi egyházunkban senkitől nem várják el, hogy így döntsöm, hanem aki ebben érzi a kegyelmi ajándékot, ebben látja meg, az dönthet így, és egyébként pedig természetesen dönthet máshogy is, illetve hát ez az út az, amit Pál igazából ajánl nekünk. Valahol a legelején azt látom, vagy azt mondja el, hogy igazából a fő probléma azzal van, hogy velünk azzal van a fő probléma, hogy önzőek vagyunk. az én boldogságom, az én terveim, az én akaratom, és nincsen bennünk elég szeretet. Persze nyilván minden helyzet más, semmiképpen nem kívánok ítélkezni senki fölött, ez messze áll tőlem, nem is az én dolgom, nem is hozzá jogom, de azt mondja, hogy önzőek vagyunk, mert nem a másik javát keressük, hanem hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a magunk boldogságát hajszoljuk. Igazából nagyon szép a házassági eskünek a szövege, ott végig arról van szó, hogy az ember mit ígér meg, és arról nincsen szó, hogy mit kap helyette. Arról van szó, hogy mit tesz egyik oldalon, de arról nincsen szó, hogy mit kap helyette. Akkor ha, hanem ez egy olyan ígéret, amire Isten rámondja, vagy adja az áldást, és amihez adja nekünk a segítséget is. Az alapkérdés igazából az, hogy egyedül vagy házasságban. Azt mondja, hogy jobb házasságban élni. Egyrészt, mert ez Isten teremtési rendje, másrészt, mert veszélyes lehet, hogyha valaki nem házasságban él, és nem tud önmegtartóztató életet élni, jobb házasságban élni, mert ezt erre hívott el bennünket Isten. Olyan világban élünk, ahol úgy gondoljuk, hogy nem kell komolyan venni Istennek a szavát. Olyan világban élünk, amikor a környezet nem ezt látja helyesnek. Emlékszem, hogy beszélgettem nagyon kedves, hívő somogyi testvérekkel, nincsenek már az élők sorában az Isten tisztelet után, és beszélgettünk, és mondták, hogy hát igen, így van írva a Bibliában, na de azért ma már más világ van. Ez a más világ, ez egy olyan mondat volt, ami arról beszélt, hogy ma már nem kell azt komolyan venni, amit az Isten komolyan vett. Én nem gondolom, hogy Isten megváltozott volna, vagy az ige megváltozott volna. Ez nem azt jelenti, hogy valamiféle elvettetést kapunk Istentől, sokkal inkább meghívást kapunk. Meghívást arra, hogy megtaláljuk őt, és neki engedelmeskedjünk. Nem csak azt kell látni, hogy nekünk szól ez az ige, nem csak azt kell látni, hogy ugyanúgy elesettek vagyunk, ugyanúgy ki vagyunk téve a kísértésnek, mint bárki más. A hívő ember ugyanebben a helyzetben van. Ez nem különbözik ettől. De amikor leírja ezeket a dolgokat, akkor nem azt mondja, hogy de hát a hívőkre ez nem vonatkozik. Nagyon is azokra vonatkozik. Látnunk kell, hogy Istennek az útmutatása nekünk és értünk szól. Látnunk kell, hogy mi Istennek a terve, a célja a házassággal. Természetesen azt is látjuk, hogy itt és most, vagy úgy egyáltalán nem mindig tudunk ennek, vagy tudtunk ennek megfelelni. Nagyon fontos, hogy Jézus nem egy számonkéréssel indítja a munkáját. Az evangélium pont arról szól, hogyha valaki meglátta a helyzetét, akkor van lehetőség változtatni rajta. A bűn miatt sok minden nem úgy sikerül, ahogyan elterveztük. És itt nincsen különbség a között, hogy valaki házasságban él, elvált, sok állapotunk van, sok kihívás van ezzel kapcsolatban. Azt kell látnunk, hogy mi lenne a jó, nem mindig így sikerül. Mennyi kihívás, mennyi nehézség megtalálni azt, akivel együtt tudunk élni, dönteni mellette, kitartani mellette, ezek nem könnyű dolgok. Magunk miatt se, meg hát néha a másik miatt se, azért ezt is tegyük bele. Nem könnyű dolgok, nem egyszerű feladatok. Kicsit egy idézettel hadd lazítsunk, miközben tovább megyünk. Jókai Mór az Egy magyar nábobban mondta, és ez szerintem jól leírja az állapotot, azt mondja, a házasság olyan, mint egy ostromlott vár. Aki kint van, be akar menni. Aki bent van, ki akar jönni. Szóval ebben a helyzetben vagyunk, aki bent van, az annak látja a nehézségeit, aki kint van, az meg annak látja a nehézségeit. Nem könnyű két embernek együtt élni, nem könnyű egymás mellett kitartani, és sok minden rárakódik az évek során erre, a kapcsolatra. Annyira így van egyébként, hogy nem könnyű, hogy amikor Jézus tanított a Máté evangéliumában a 19. részben, kérdezik az elválásról, akkor elmondja, hogy paráznasság esetét kivéve nem, és akkor erre megszólalnak az ott levők, azt mondják, erre itt szóltak hozzá a tanítványai. Ha ilyen a férj helyzete a feleséggel, akkor nem érdemes megházasodni, mondják Jézus tanítványai erre a dologra. Szóval nagyon megkapó, amilyen realista a Biblia, és amilyen komolyan veszi a mi helyzetünket. Nem könnyű az emberi kapcsolatainkban megállni, a házasságban sem, a családban sem. Viszont van egy jó hírem, nem vagyunk ebben egyedül. Akármilyen állapotban vagyunk, egyedül azért, mert még nem találtuk meg azt, akivel szeretnénk együtt az életünket leélni. Akár elváltan, mert úgy alakultak a dolgok, amit már nem lehet visszacsinálni, akár özvegyként, Isten kegyelme mindannyiunkra igaz, mindannyiunkat meg akar szólítani. Megszólít egyrészt, hogy valljuk meg neki a bűneinket, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindannyian valljuk meg a bűneinket, fogadjuk el tőle a bűnbocsánatot, és döntsünk mellette, és akarjuk követni őt abban a helyzetben is, amiben vagyunk. Mert hogy ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Nem akarja azt, hogy elveszünk, nem akarja azt, hogy az önmarcangolásban tűnjünk el, hanem azt akarja, hogy előtte legyünk őszinték, és kövessük az ő akaratát. Sok állapotban lehetünk, és itt ez az, ami nekem nagyon megkapó, amikor elmondja, hogy hát valakinek hitetlen férje van, valakinek hívő férje van, ugye sokszor elkövetjük azt a hibát, lehet, hogy valaki nem ért ezzel egyet, de én a Biblia alapján úgy látom, hogy a hívő ember akkor, amikor párt választ magának, akkor már nem szempont, hogy a másik hívő legyen vagy sem. Ez egy nagy hiba. Nem minthogyha mindent megoldana. Nem állítom, hogy attól, hogy a másik hívő lesz, hívő ember, mondjuk templomba járó ember, önmagában ez azt jelenti, hogy tökéletes lesz a házasságunk. Nem ezt jelenti. De egy problémával, hát ha kevesebb. Sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy nem veszük komolyan azt, hogy szükségünk van a bűnbocsánatra mindannyiunknak, hogy szükségünk van a kegyelemre, szükségünk van az Isten szeretetére. Azt mondja minden esetet végigvéve, hogy mindenütt ott van az Istennek a kegyelme. Hogyha valakinek a férje, felesége hitetlen, és el akar válni, akkor lehet, ott akarja hagyni. Nem arról van szó, hogy valaki hozzáment egy hívő, vagy hitet, tehát hogy már abban az állapotban, hanem menet közben úgy alakult, hogy én hívő lettem, a feleségem meg hitetlen. És azt mondja, én ezt veled nem vállalom, van ilyen, nincs mit tenni. De ha azt mondja, hogy én elfogadlak téged ilyen hívőnek is, akkor nem kell elválni, mert itt elmondja, hogy hát ha a hívő félnek a szeretete, megbocsátani tudása, alázata segít abban, hogy a másik is megtalálja Krisztust. De vannak olyan hibák, amikor valaki úgy gondolja, hogy nem baj, hogy hitetlen, majd a házasságban lesz hívővé, majd attól. Hát ez sajnos nem így van. A házasság református felfogásban és bibliai megközelítésben nem szentség. Mert hogy a sákramentumok azok Krisztusnak az áldozatát közvetítik felénk, az ő bűnbocsátó kegyelmét, a keresztelés is emlékeztet arra, hogy a bűneinket Jézus vére lemosta, és az úrvacsora is Krisztus megtöretett testére és vérére, kiontatott vérére emlékeztet. És mindegyikhez van hozzáfűződő ígéret, hogy ezáltal van üdvösségünk. Sehol nincs a Bibliában, hogy házasodjatok meg, és üdvözültök. Erről nincsen szó. De mégis egy olyan teremtési rend van előttünk, amely segíteni akar, amely azt akarja, hogy megtapasztaljuk az Istennek a szeretetét és a gondoskodását. Nem egyéneket, nem magányos embert teremt az Isten, hanem férfivá és nővé teremtette Isten az embert. Ez a teremtési rend szerint, ez a normális, ez a útja annak, amit Isten tervezett a számunkra. De a bűn ezt is tönkretette. És nekünk ezzel együtt kell élnünk. Ilyen helyzetben, olyan helyzetben, de mindig Isten gyermekeként, mindig hozzátartozóként. Ha szomorú vagyok, tudom, hogy tőle kapom a vigasztalást. Hogyha úgy érzem, hogy nem tudok megoldást találni erre a helyzetre, akkor mehetek hozzá. Az ő kegyelme ott van, az ő szeretete meg tud szólítani. Nem vagyok egyedül. Olyan jó, hogy bármit elmondhatok az Úrnak. Hogy akkor is elmondhatom, ha nem szép szavakkal mondom. Akkor is elmondhatom, ha nem tudom megfogalmazni. Elmondhatom, mert ő valóban megért engem, mert ismer engem. És mivel ismer és jót akar nekem, ezért őszinte hozzám. Ezért azt mondja, amire nekem szükségem van. Nem azt mondja, amit hallani akarok, azt mondja, amire nekem szükségem van. Amikor Pál ezeket leírta, és a többit is, nem biztos, hogy mindenkinek tetszett a gyülekezetben. Nem biztos, hogy mindenkinek tetszett. Biztos voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy hát ez nem szívesen hallgatjuk. Jobb lenne, ha mást mondanál Pál. És nem csak ebben az esetben, sokszor vagyunk így az Isten igéjével. Azt mondjuk, hogy hát nekünk megvan a magunk véleménye, meg hát az Istennek is megvan a véleménye, és hát meghallgatjuk, ha muszáj, de azért nem biztos, hogy úgy szeretnénk élni. Azzal kezdtem, hogy tisztába kell lenni, hogy kinek szól. Ez az ige azoknak szól, akiknek fontos az Isten. Az Isten igéje azoknak szól, akik megértették Istennek a szeretetét. Azoknak szól, akik megtapasztalták a kegyelmét. Azoknak szól, akik tudják, hogy nekik van Krisztusuk, van megváltójuk. Azoknak szól az ige. Azoknak szól, azokat akarja irányítani, azoknak akar utat mutatni. Kedves testvérek, ő az, aki ismeri az életünket. Tudja a nyomorúságunkat, tudja a bűneinket, tudja a nehézségeinket. És én hiszem, hogy mindenki mellé odaáll abban a helyzetében, amiben van. Fogadjuk el így a mi Urunkat. Fogadjuk el hálával, fogadjuk el az ő vezetését, és ragaszkodjunk hozzá az ő kegyelméhez. Ragadjuk meg, és ne forduljunk el tőle. Higgyük el, hogy jót akar nekünk. Szeret minket, mert fontosak vagyunk a számára. Kedves testvérek! Törekedjünk arra, amiben Isten utat mutat. Ha azt mondja, hogy jobb házasságban élni, higgyük el, hogy ez az ő akarata. Hogyha nem tudunk ebben az állapotban lenni, azt kell elhordoznunk, amiben vagyunk, de higgyük el, hogy van kegyelem, van irgalom, egyik állapotban sem vagyunk egyedül. Akkor sem, ha valakinek nem működő házassága van, mert azért van olyan is, együtt élünk, de igazából külön-külön, vagy csak egymást marva, van az Istennek kegyelme ebben az állapotban is, nem vagyunk egyedül. Vagy ha azon kívül vagyunk, nem vagyunk egyedül. Egyetlen helyzetbe sem hagy bennünket az Isten egyedül. Kedves testvérek, ez a mostani hét, 27-ével kezdve, a teremtett világért való imádságnak a hete. Azt gondolom, hogy a teremtett világ nem csak a teremtett világnak a dolgaiból, fákból, füvekből, virágokból áll, hanem áll az Istennek a rendjéből, áll az Istennek a tervéből, amit nekünk adott, amit nekünk tervezett. Erre tanít bennünket ez az ige, hogy ki ott, ahol van, ott legyen Istennek a gyermeke. Ott tudjon megbocsátó szeretettel szeretni, ott tudjon hálaadással élni, ott tudja elvenni Isten kezéből azt, amit neki szánt. Hiszem, hogy mindannyiunknak elkészítette Isten az ő kegyelmét, és ajánlja az ő közösségét, a vele való közösséget. Legyünk bátrak, merjük Isten kinyújtott kezét elfogadni, amit felénk nyújt, és erősítsen meg bennünket az ő igéje abban, hogy az övéi vagyunk, hogy hozzátartozunk, és az ő gyermekeiként, az ő útmutatása alapján kell élnünk ebben a világban. És hogy ebben Isten nem hagy magunkra bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére válaszolva a 345. dicséretnek a negyedik versét énekeljük, 345. dicséret negyedik versét, amely Krisztus áldozatáról szól, Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott. helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük a mi imádságunkat, hálaadásunkat, könyörgésünket csendes imádságban az Úr elé. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálaadással köszönjük, hogy ránk tudsz tekinteni minden helyzetünkben. Köszönjük neked az ajándékaidat, köszönjük az örömöt, amit találunk a te igédben. Köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk a saját kívánságainkat. Te tudod, Urunk, hogy mi bánt, mi az, ami megterhel bennünket, mi az, amiben kiútat keresünk, mi az, amiben a te válaszodra van szükségünk. Kérünk, hogy légy kegyes hozzánk, és a te igédben taníts bennünket. Ne hagyj magunkra, hanem mutass utat, és bátoríts bennünket. Köszönjük, hogy imádkozhatunk, nem csak a magunk dolgáért, nem csak a magunk életéért, terveiért, reménységeiért, hanem imádkozhatunk azokért is, akik körülöttünk vannak. Kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat, amikor szeretteinket hozzuk eléd. Hozzuk azokat, akik fontosak a számunkra, közel és távol. Kérünk, hogy őrizd meg őket, és tartsd meg őket a te kegyelmedben. Ha még nem ismernek téged, segíts, hogy általunk is közelebb kerüljenek hozzád. Urunk, így imádkozunk a betegeinkért, azokért, akik a gyülekezetben vannak, és azokért, akik másutt. Imádkozunk, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket, te legyél a mi gyógyítunk, könyörgünk, hogy ebben a járványhelyzetben melletted maradjunk, rád találjunk, megtartatást nyerjünk. Imádkozunk azokért, akik ebben a vírusban betegedtek meg, imádkozunk a gyógyítóikért, és kérünk, hogy minél előbb vedd el rólunk ezt a csapást, hogy megértve a te akaratodat, mégis neked hálát adva élhessünk ebben a világban. Kérünk, hogy tartsál meg bennünket, őrizd meg, és segíts minket ebben. Imádkozunk a gyászolókért, különösen is azért a családért, aki az elmúlt héten búcsúzott édesanyától, nagymamától, szeretett hozzátartozótól. Urunk, Istenünk, adj nekünk bölcsességet, hogy óvjuk ezt a teremtett virágot, amit nekünk ajándékoztál. Légy segítségül, hogy habár képesek vagyunk arra, mint emberiség, mint emberek, hogy bántsuk, hogy roncsuk, ne ebbe az irányba menjünk, hanem tudjuk óvni, tudjunk rá vigyázni, tudjuk értékelni. Urunk, Istenünk, kérünk téged, hogy tartsál meg bennünket a te szeretetedben és a te kegyelmedben. Imádkozom azokért, akik keresik az ő párjukat, életüknek a párját, hogy rátaláljanak, hogy megajándékozd őket egy másik emberrel, egy hozzájuk illővel. Imádkozom azokért, akik özvegyek, akik emlékeznek arra, ami elmúlt, de tudják, hogy a te kezedben van a közösség. És imádkozom azokért, akik elváltak, azokért, akik így vannak egyedül, hogy a te kezedben megnyugvást, békességet nyerjenek, és megtaláljanak téged minden időben, és megleljék az ő szolgálatukat ebben az életben és helyzetekben. a mások felé való szeretetben. Imádkozom azokért, Uram, akik a Te akaratodat követni akarják, adj nekik, adj nekünk bölcsességet. Eléd hozzuk nem csak gyülekezetünk bizonyságtételét, hanem magyar református egyházunkat szerte a világon, eléd hozzuk a keresztény közösségeknek a bizonyságtételét. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulásként érkezett adományokat, valamint azokat is, amelyek persejpénzként átutalással érkeztek. Szeptember 23-án csütörtökön Bernát Mátyásné, Matkovszki Mária szerettei számára hirdettük Isten vigasztaló kegyelmét, imádkoztunk most is fiáért, unokáiért, testvéréért, szeretteiért. Isten vigasztalását kívánjuk a Csillaghegyen élő család tagjainak. Szeretettel hirdetem, hogy új konfirmációs tanfolyamot indítunk fiataloknak, legkorábban 7. kortól, és a felnőttek számára is októbertől. Szeretettel várjuk a testvéreknek a jelentkezését. A ránk következő vasárnap 10 órakor tartunk Isten tiszteletet egyszerre itt a templomban, és közvetítve a szokásos csatornákon. Szeretettel hirdettem, hogy újra elindult a szabolcsi alma vásár, az iratmissziós asztalnál lehet ebben a dologban tájékozódni. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, a 447. dicséretnek az első versét, majd az áldás, és legvégül nemzeti imádságunk, a himnusz következik. A 447. dicséretnek az első verse így kezdődik, Uram, bocsásd el szolgádat békével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.